Bűnkösd a néphagyományban. Rózsa Katalin összeállítását hallják.
A bűnkösnek jeles napján Szent Lélek Isten küldeti erősíteni szívüket az apostoloknak, melyet Krisztus ígért vala egykor a tanítványinak, midőn menvén mennyországba mindenek láttára. Tüzes nyelveknek szólása, úgy, mint szeleknek zúgása, leszáll az ő fejükre nagy hirtelenséggel. Bételvén a Szent Lélekkel kezdének szólni nyelvekkel, amint nékik a Szent Lélek ad vala szullani. Örüljünk azért ő néki, mondván ékes dicséretet, felmagasztalván ő nevét, mindörökké, amen.
A tavaszi szokások két nagyobb ciklusra oszthatók. Az egyik a nagyheti húsvéti ünnepkör, a másik a májusi pünkösdi ünnepkör. A pünkösdi király választása történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. A 16. századi észak-magyarországi zsinati határozatok többször is megtiltják, hogy régi szokás szerint királyt válasszanak, táncoljanak pünkösd napján. E tilalmakból kiderül, hogy magyaroknál és szlovákoknál egyformán népszerű volt a szokás. Bél Mátyás 1736-ban, mikor Csallóközt ismerteti, számol be arról, hogy a magyarok pünkösd napján a Szent Őrzsébet nevezetű faluba zarándokolnak, s itt ősi szokás szerint királyt választanak. E falu nevének említése azért is érdekes, mert Szent Erzsébet neve ma is gyakran előfordul a pünkösdölő énekekben. Jókai Mór Egy magyar nábob című regénye 8. fejezetében írja le a lóverseny keretében lezajló pünkösdi királyválasztást. Amikor ennek eredményét nem fogadják el a nézők, a vetélkedők vadbikát hajszolnak. Székely gyermekek bothúzással, másút lódnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt, Nyugat-Dunántúlon azonban néhány évtizede még zöld lombokba burkolt vagy lombvázba bújtatott gyermekek alakoskodtak pünköstkor. Sopron-Horpácson török vasajárásnak nevezték a szokást, és történeti mondát is fűztek hozzá.
Pácintos, pácintos, tarka tulipános, hincsetek virágot az Isten fiának, meghozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Ejne, dejne, dene ide, ejne, dejne, dene ide, a mi királynénkat nem is anya szülte, a pünkösdi harmat rózsafán termette. Ejne, dejne, dene ide, ejne, dejne, dene ide.
A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. a falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut, másutt a gyermekek közül választották ki a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás, míg a Dunántúlon, a kislányok pünkösdi királyné járása. A kis királynő feje fölé társnői sejemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplő, s nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik is. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják, ekkora legyen a kender! A köszöntésért ajándékot kapnak. A különböző szokásformák történeti kapcsolata nem világos. A lóversennyel vagy másfajta ügyességi versennyel összekötött, s a szomszédos népeknél, morváknál, szlovákoknál is jól ismert királyválasztás bizonyára a pogány magyarság valamely régi tavaszi ünnepe helyére lépett, hiszen például a mongolok a mai napig is tartanak tavasszal hasonló ifjúsági lóversenyeket, sportversenyeket. A Dunántúli zöld lombokkal beburkolt pünkösdi alakoskodó megjelenése esővarázsló rítus lehetett. A Dunántúlon pünkösd volt a kúttisztítás napja is. Érdekes a pünkösdi szokásoknál énekelt rítusének is, melyben többször említik Szent Erzsébet nevét. A kapcsolódás nyilván a pünkösdi rózsa említése nyomán történt. A fiatalon idegenbe került Erzsébet legendájában fontos szerepet játszik a rózsacsoda. Mikor a szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s ezért kérdőre vonták, kötényében a kenyér rózsává változott. Ez a feltehetőleg valaha összefüggőbb éneksorozat ma több motívumot tartalmaz. Utal egy titokzatos lényre, amely rózsafán termett, a pünkösdi lóversenyre, s természetesen nem hiányoznak a jó kívánságok és az adománykérő formulák sem. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkös napján hajnalban születtem.
Kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rúzsa, ki a kertbe nyílik, hanem az a rúzsa, ki egymást szereti. Szakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másért, két piros orcádért, szemed járásáért, szád mosolygásáért.
Kis Halas Judit néprajzkutatót hallják.
Maga a szó az ünnepnek a görög nevéből, a Pentékosztéból ered, ugyanis a feltámadást követő 50. nap. Ez a Pentékoszté. Pünkösdről tudjuk, hogy a keresztény egyház a Szentlélek kiáradásának az ünnepeként tartja számon. A pünkösdi ünnepkörrel, tehát azzal, hogy ez a nap a keresztény missziónak is a kezdete, ugyanis ekkor kapták meg az apostolok a Szentlélek ajándékát és a küldetést, hogy Jézus tanításait terjesszék, Ezzel be is fejeződik Jézus küldetése. Pünkösdöt megelőzően ő már a mennyben van. A pünkösdi ünnepkör pedig lezárja a húsvétot, ami a keresztény ünnepkörnek a tetszőpontja, ezt az időszakot lezárja. Ez a keresztény olvasata az ünnepnek. Most már áttérhetünk a népszokásokra is. Az valahogy hozzákapcsolódik a vegetáció újjáéledéséhez. Húsvétnál is megemlítettük, de főleg most, hogy már a globális felmelegedés hatására egyre melegebb húsvétokat érünk, hogy a húsvét is már egy vegetációs ünnep. Ha vele gondolunk abban, hogy a középkorban, amikortól már jól ismerünk a pünkösdi ünnepkörhöz kötődő népszokásokat is, akkor bizony sokkal hidegebb, hűvösebb klíma volt, mindannyiunknak ismerős a kis jégkorszak fogalma, de a pünkösdi időszak volt az az időszak, amikor valóban a természet már kizöldült, és látható jelei voltak annak, hogy a tél véget ér. Éppen ezért a pünkösd az valahogy tovább vitte ezt a természet megújulását ünneplő ókori hagyományt, ami viszont annyira természetes és univerzális számos kultúrában, hogy valahogy érzékelik a természet körforgását és a vegetációnak a halálát és az újjászületését, hogy itt nem is kéne arról beszélnünk, hogy pogány, hanem sokkal inkább általános emberi megfigyeléseket és általános emberi érzéseket közvetítő ünnepről a pünkösd kapcsán is. Az első magyarországi említése egyáltalán az ünnepnek pünkösként vagy pinkestként mikor történt, a középkor óta vannak adataink, hogy a pünkösdöt pünkösnek nevezzük. Ellentétben például a szláv népekkel, ahol a lélek szóval kapcsolatos néven említik ezt az ünnepet, a környező délszláv népek is például, Magyarországon a görög névből eredeztethető az ünnep, és ez feltehetően azért van, mert nálunk a kereszténység felvétele, a kereszténységgel való ismerkedés egészen pontosan az a bizánci keresztény kultúrával való ismerkedés volt. Valószínű, hogy ennek köszönhető, hogy a pünkösd ünnepe a görög szóból származott át a magyar nyelvbe. Nagyon jól tudjuk, a keresztény egyház reformált időszaka óta a reformátorok nagyon hevesen küzdöttek minden olyan szokás ellen, amiben ők valami pápista babonát sejtenek, és pontosan a pünkösdi ünnepek is, a Szentlélek kiáradása, a pünkösdi körmenet, a virágszórás, vagy például a német nyelvterületen a pünkösdi királynénak, de a keresztény pünkösdi királynénak, vagy akár Szűz Máriának a megkoronázása a rózsával, ez egy középkorig visszavezethető ünnep. A magyar reformátorok írásaiból tudjuk, hogy Magyarországon is voltak nagyon hasonló szertartások, ünnepek, és sokan éppen ezt ostorozva, babonaként nyilvántartva, verseikben, prédikációikban megemlítik például a 17. században Gelei Katona István is ír erről, hogy pünkösdön mi minden olyasmi történik, ami egy igaz kálvinista kereszténynek egyáltalán nem tartozhatna bele a cselekvési programjába. Ettől függetlenül nagyon jól tudjuk azt, hogy a pünkösd nem csak egy keresztény és egy egyházi jellegű ünnep volt, hanem arról is vannak adataink, ami a hitvitákon túlmutat, hogy a pünkösdhöz kapcsolódó és a természet megújulásához, a termékenységhez kötődő szokások, és ezek egyik a pünkösdi királyné járás, másik pedig a pünkösdi király választása. Ez egészen biztos, hogy a magyar késő középkorból, kora újkorból már ismert szokások voltak. Ismert szólás volt a pünkösdi királyság rövidségére utaló fordulat, ami több irodalmi műben, szintén több prédikációban, vagy bármilyen kegyességi műben megtalálható volt. Feltételezhetjük, hogy a pünkösdi királyság virtusához, amihez elsősorban lovas versenyek kötöttek, ennek a képzetköre ez ismert lehetett akár a királyi udvarban, akár a főúr udvarokban, vagy gondoljunk csak a balassi versekre, ahol igenis megjelenik a szép széles mezőkön lovagló végvári vitézek és fiatal leventék képe, és tudjuk, hogy a pünkösdi király választás az valóban egyfajta ilyen ügyességi játékhoz, elsősorban lovas versenyekhez kötődött, Itáliából vannak adataink rá. A német nyelvterületről számos adatunk van a pünkösdi király megválasztására. Feltételezhetjük, hogy Magyarországon is egyfajta ilyen lovas verseny volt, illetve valamilyen a középkori lovagi tornáknak a hagyományait továbbvívő fegyveres bajvívó verseny, és nálunk is, főleg a nyugat-magyarországi Sopron környéki, kisalföldi területekről ismerünk olyan már népszokásként tovább élő pünkösdi szokásokat, ahol az ott nagyon is erőteljes legény életet összefogó legény céheknek a megléte, az összefüggött ezekkel a pünkösdi király választásokkal. Valóban a legjobb, legügyesebb legény lett a pünkösdi király, aki például egy évig ingyen ihatott a kocsmában, ő vele minden lánynak illett táncolni a bálban, és feltételezik egyes kutatók, hogy talán ez a fajta legényavatáshoz, vagy legényvirtushoz kötődő jellege a pünkösdi király választásnak, amit feltételezhetünk, hogy legalábbis Európa nyugati felén, vagy középső felén nagyon általános volt. Itt valamiféle talán a kereszténység előtti férfiváavatás, vagy legényavatás, tehát valahogy a férfiasságnak a közösségben való megmutatása, felmutatása ott rejlik, de erre tulajdonképpen nincsenek bizonyítékaink. A pünkösdi királyné járás a másik nagyon elterjedt szokás, ami viszont nagyon erőteljesen kötődik például a baranyai és a somogyi területekhez a közelmúltig, és itt nem csak a magyar, hanem a délszláv népesség is nagyon sokáig megőrizte a pünkösdi királyné vagy krályice járásnak a hagyományát, de azt minden esetre tudjuk, hogy ez viszont kifejezetten a nők vagy a fiatal lányok ünnepe volt. Szintén európai gyökerei vannak. Tudunk arról, hogy a 13. századi Itália több városállamában megválasztották a májusi királynőt. Tudunk a burgundi udvarból hasonló leírásokat ismerünk francia nyelvterületről, és a német nyelvterületen a Maybraut vagy Maykönigin választása szinte a közelmúltig meglevő szokás volt. Ugyanígy a középkori gyökerekre megy vissza. Ott viszont a legszebb lányokat, vagy valamiben a legügyesebb lányokat választották pünkösdi királynénak. A pünkösdi királyné járás népszokása pedig már nem annyira a szépség, de sokkal inkább valahogy az ünnepnek ezre a termékenység hozó, termékenységet elősegítő rítusaira tevődik át. Itt nem a legszebb lány vonul, hanem a 4-5 kislány közül a legkisebb. Szintén egy házról házra járó és a közelmúltra már egy adománykérő szokássá váló történetet láthatunk, vagy a története ide torkollik ennek a szokásnak, ahol a letakart, és itt valamiféle nagyon ősi rituális jegyet mutat ez a szokás, hát egy letakart kislányt kísérnek végig a nagyobb lányok, ennek a pünkösdölésnek a szövege a Kodály Zoltán pünkösdölőjéből valószínűleg mindenkinek, aki valaha énekelt kórusban ismerős kell, hogy legyen, az iskolai könyvekben is ott van a mi van ma piros pünkös napja kezdetőjének. Tehát ez az énekünk egyébként, ami kifejezetten a nyugati és délnyugat magyarországi területekről származik, ez egy általános kísérője volt ezeknek a pünkösdi királyné járó szokásoknak. A kislányok végigjárták a házakat, elénekelték ezeket a dalokat, időnként nem 4-5-en picit többen voltak, mert volt, amikor már volt egy zászlóvívő például, és voltak olyan lányok, akiknek a szerepe pontosan az adományoknak a begyűjtése volt. Mindig ott volt a legkisebb kislány, akit letakarva kísértek, illetve kendőt tartottak a feje fölé, a végén felemelték, és volt egy jellegzetes mozzanat, amikor amilyen magasra emelik a pünkösdi királynét, tehát ezt a kislányt, hogy olyan magasan nőjön a kender. Ez rendszeresen elhangzott, és nem csak a magyar, ez a délszláv szokásokban is megfigyelhető. Érdekes, hogy több néprajzkutató foglalkozott ennek a szokásnak a szövegével, ezzel a rítus énekkel, amit nevezhetünk akár ennek is. Előfordul benne egy Erzsébet királyné, és az alföldi változatokban pedig egy Andorás vagy András, és próbálták összefüggésbe hozni egyébként második Andrással, aki keresztes hadjáratot vezette, és Árpádházi Szent Erzsébettel, de ezek az összehasonlítások, vagy inkább ez a fajta eredeztetés egy kicsit azért a kutatóknak is egy mitikus túlzása lett, mert hogy egyszerre a két név például nem fordul elő soha rítus énekben, tehát vagy Szent Erzsébet van, vagy Erzsébet asszony van, vagy András, vagy Andorás király van, de a kettő együtt sosincs együtt. Ettől függetlenül ez a pünkösdi királyné járás nálunk kevésbé maradt fönt, mondhatjuk azt, hogy a napjainkra azért ez már egy felelevenített szokás, de a délszláv vidékeken ennek egy nagyon komoly hagyománya van, ott valahogy valamiért egy élőben megmaradt, és nem egy újra felelevenített szokásként lehet vele a mai napig is találkozni ezzel a királyné járással. Nagyon szép ruhákban vannak ott a lányok, több felvételt láttam már én is, kifejezetten dekoratív, éppen olyan, mint a farsangi időszaknak az osztrák perchta járásai, vagy az Alpokban nem csak osztrák, hanem svájci, vagy észak-olasz perchta járások, tehát nagyon szép jelmezekben vonulnak ezek a lányok végig. A magyaroknál ez kevésbé volt jellemző, hogy egy speciális öltözéket vegyenek föl, de minden esetre egészen sokáig fennmaradt ez a szokás, jól adatolható volt, és mondom, egészen a kora újkortól vannak adataink, hogy ez valahogy kontinúsan létezett, vagy élhetett egész végig.
Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Jó legény, jól megfogd a lovat kantárját, hogy lenne tapossa a pünkösdi rózsát. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, szedje fel a menyasszony, kösse koszorúba. Andreás, bokrétás, felesége, jó táncos, ha az uras sejem száll, szolgálója aranyszál, bim-bim, bokorica, ölej, akit szeretsz. Ma vagyon, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Mit visztek, sejem sátor alatt, leányokat viszünk, sejem sátor alatt. Hogy adjátok párját, 100 forintért egyet, mert a leány drága, 100 forint az ára.
A harmadik ilyen rituális tevékenység pünkösddel kapcsolatosan az megint a fiatalok és megint a párválasztás, és itt aztán már mindkét nem együttesen vesz részt a szokásban, ez pedig a zöldák hordozás, ami egy sok-sok faluban vagy sok településen megmaradt, ezek a kapuzós játékok, a búj-búj zöldág és a többi. Ez egész Európában megint csak, és Közép-Európában is, és a magyar nyelvterületen is sok helyütt fennmaradt és gyakorolt szokás volt, amikor zöldágakat hoztak be, tűzték a házakra, kerítésre, istállóra, szintén egy ilyen termékenység varázsló, bőségvarázsló szerepe lehetett ennek, és persze ezek az énekek ugyanúgy, mint a Szent Iván napi tűzugrásnak az énekei, már a párosító, szerelemkeltő, a párválasztást megmutató szövegek voltak. Igazság szerint a húsvéttal lezáruló bőti időszak, aminek az ünnepi, egy kevésbé szigorú bőtje az még pünkösdig eltartott, az végül is véget ért, és pünköstől a nyári munkák idejére megszakítva, de őszig eltartott a lakodalmak ideje sok helyütt. Ilyenkor megint aktuálisak voltak nagyon ezek a dalok. Nálunk kevésbé megfigyelhető egyébként a zöldágak kapcsán az, ami Nyugat-Európában nagyon jellemző volt, méghozzá az, hogy zöldágakba öltözött emberek vonulnak fel pünköstkor. Mint ahogy például szintén a szlovénoknál, Észak-Olaszországban, az osztrák nyelvterületen van ez a úgynevezett zöld györgy, aki végigvonul, egy ilyen ágakba öltöztetett ember, de Írországból, angol nyelvterületről, Franciaországból, főleg az egykoron kelt a vidékekről ismerünk szintén ilyen óriási veszőből font figurákba bújt emberek felvonulását, ami ez a zöld emberjárásnak, mondjuk nevezhetjük ezt a szokást így, ez szintén pünkösdi, de ez nálunk kevésbé maradt fönn, feltehető, hogy valamiféle előzménye lehetett, egyetlen adatot ismerünk, és szintén Nyugat-Magyarországról, amikor egy bodza ágakból készített subába vagy kabátba öltözött férfi vonul, vagy legény vonul végig a falun, ez az úgynevezett borzajárás, de Magyarországról több adatunk nincs ezzel kapcsolatban. Nyugat-Európában viszont ez egy nagyon-nagyon jelentős szokás, és ott aztán mindenképpen valahogy a kereszténység előtti kelta hiedelemvilággal igyekeznek ezt összefüggésbe hozni a kutatók. Erre nem nagyon vannak 100%-ig bizonyító erejű történeti adataink, de nem elképzelhetetlen, hogy ez így van.
Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja.
A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, én édesem, én kedvesem, szakasz egyet róla. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Jó
várják, hogy le, ne tipulja a pünkösdi rózsát.
Bármiféle népszokásnak, amit valamilyen céllal egy közösség újraéleszt, vagy újra feltámaszt, és újra gyakorolni kezd, ott egészen biztosan ennek van egy olyan hozzáadott tartalma, ami a közösségnek a kohézióját, az összetartó erejét, vagy a közösségi emlékezetet valamilyen módon szeretni újra szervezni, vagy újra megjeleníteni. A május faállítás az, ami egyébként, ha nem is közvetlenül a pünköshöz, de mégis ehhez a gondolatkörhöz kapcsolható, ami úgy tűnik, hogy a legtovább fennálló, vagy a legrégebb óta meglevő, de a magyar nyelvterületen nem a középkorra visszamenő szokás volt, tehát erre én legalábbis nem ismerek adatokat, de úgy tűnik, hogy ez maradt fönn talán a legszívósabban, és feltetően azért, mert valahogy pontosan azért, hogy ez átlényegült a lányokat vagy a nőket köszöntő általános szokássá vagy gesztussá, és kicsit visszament valahogy a családi közösségből. Mondom, manapság már azért nem a fiúk állítják a lányoknak, vagy nagyon ritkán, vagy ritkábban, legalábbis a mi környékünkön ez egészen átalakult. Készültem egy Balassi Bálint verssel, ugyanis szerintem kiválóan rímel mindazokra, amikről mi itt beszélgettünk. Nem mintha Balassi ezt nagyon előre látta volna, szerintem csak sikerült nagyon jól megfogalmaznia azt, hogy miről is szól a pünköst nekünk, és miről szólt neki abban az időben. És ez a vers pedig a 11. versét jelenti Balassinak, aminek a címe Borivóknak való, de van egy latin címe is, In laudem verni temporis, ami már megmutatja, hogy itt bizony a tavasznak és a kizöldelő természetnek a dicséretét hallhatjuk. Nem olvasnám fel az egész verset, de néhány strófát érdemes. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege. Hosszú utoljárókat könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákat megillatozásra, néma filemile torkát kiáltásra, fákat öltözhet sokszínű ruhákba. Mert fáradtság után firemet tagokat, szép harmatos fűvel hízlalod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztít a csiszárral.
Felhasznált irodalom, Dömötör Tekla, pünkösdi népszokások.
Rózsa Katalin összeállítását hallották. Közreműködött Lovász Irén, Szvorák Kati, Grillusz Vilmos, Szarka Gyula és a Gimes együttes.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
Mária Rádió.